akkor nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai nap utolsó előadásán. Remélem még mindenki bírja szuflával. Szabó Lilla vagyok, a társulat tagja a tavalyi év óta, és ezen belül pedig a Szithárta alosztály tagja vagyok. És az én témám pedig az álmodás, az alváshoz kapcsolódik, ugye a teozófiai irodalom tükrében. És akkor vágjunk is bele. Elsőként a működésünkről néhány szót, a különböző tudathordozóinkról, hogy hogyan működünk általában az ébrenlét, illetve majd későbbiekben az alvás során. Ugye a tudathordozókról már a mai napon is sokat hallottunk, most az alvás tekintetében, illetve a fizikai mechanizmusok tekintetében ismertetném ezeket. Elsőként a sűrűbb részünktől, a fizikai testünktől kezdődően, amelynek ugye az idegrendszer, mint fontos része ugye ebben a folyamatban, és ennek azt a tulajdonságát emeli ki az ehhez kapcsolódó irodalom, hogy szereti ugye ezeket a megszokott rezgéseket, automatizmusokat, megszokásokat újra és újra megjeleníteni, továbbítani a fizikai testhez, ugye a kívülről felvett ingerek alapján, és ezek az akarattól függetlenek, ezért is olyan nehéz leszokni ezekről, és ezért is olyan könnyű, hogy ezek irányítsanak bennünket. Az éterikus testünk, amely Lingasarira néven is ismert az irodalomban, nagyjából a fizikai testtel megegyező méretű, és át is hatja azt. Azonban ugye ez egy sokkal finomabb anyagból épül fel, mint a sűrű fizikai test. És nagyon fontos, hogy ennek is van egy agya, az éterikus agy, amely ugye nagyon fontos az érzékelésben, mert csak azért is, mert ez sokkal érzékenyebb, mint a fizikai testünk, pláne alvás közben. Erről majd lesz szó, hogy miért is. És nagyon fontos még ehhez kapcsolódóan, hogy ez elsősorban a prána szabályos áramlásától függ, hogy az éterikus testünk, az éterikus agyunk hogyan, miként veszi fel az ingereket, és hogyan működik. Érdekességképpen megemlíteném, hogy ezzel ellentétes, tehát az nagyfokú érzékenységgel ellentétes módon az érzéketlenséget is itt tapasztalhatjuk meg. Például hipnózis állapotában, amikor bármilyen külső hatás ér minket, és a fizikai testünk érzéketlenné válik, ez legyen akár egy durvább fizikai behatás, egy fájdalomérzet, vagy akár csak hőérzet, hidegérzet, azt azért nem érezzük, mert az éteri test blokkolódik le, és ez tartja távol az ingert a fizikai testtől, tehát az idegrendszer nem tudja közvetíteni a fizikai testig ezt a hatást. Aztán az asztrális test, ugye, ami tulajdonképpen a fő téma a mai napon, ez is ugye az egyik fő tudathordozónk, amely a vágyaink és érzelmeink székhelye, és nagyon fontos, hogy az egóhoz való fő összekötő kapcsolunk, ugye a fizikai test ezen keresztül szerzi meg a benyomásait, és ugye fordítva is igaz, tehát, hogy az egó a fizikai testből kap ingereket, és ezeket fordítja majd le megkülönböztető képességével, itt szerzünk benyomásokat, tapasztalatokat. Ugye az asztrális test, mivel szintén nagyon érzékeny, bármilyen átfutó gondolatra hevesen reagálhat, gondolatokra, érzelmekre, ha csak nem kontrolláljuk. Erről is lesz majd szó a későbbiek, hogy milyen technikákkal tudjuk ezt mind az ébrenlét során, mind az alvás során kontrollálni, kicsit kordában tartani. A kauzális testünkről annyit, ugye ez egy még felsőbb, még finomabb tudathordozónk, hogy a fejlettsége ugyanúgy, ahogy az ébrenléti állapotunkat, a normális fejlődési állapotunkat egy-egy életben, vagy életről életre, úgy az alvásunkat, az álmainkat is nagy mértékben befolyásolja. És az ego, amely a felső bénünk és a kauzális testhez kapcsolódik, szintén fontos szerepet játszik, hiszen az egón keresztül tudjuk a kívülről kapott ingereket, benyomásokat rendezni, osztályozni, meghatározni. És ebből következik, hogy tulajdonképpen csak pusztán látni a fizikai agyunkkal, a fizikai szemünkkel még nem jelent érzékelést. Ehhez a finomabb testeink szükségesek, hogy lefordítsák a kívülről jövő ingereket, és képekké, fogalmakká alakítsuk őket. És akkor az alvás közben hogyan is működnek ezek a tudathordozóink. Tulajdonképpen az álmodás egyébként a fizikai agyban történik, és tisztánlátó megfigyelések bizonyítják, hogy a fizikai agynak, a testnek van egy bizonyos tompa öntudata, egy alacsonyabb szintű tudata, már akkor is, amikor, illetve még akkor is, amikor az ego, illetve a finomabb testek kivonulnak belőle. Viszont ez egy nagyon alacsony rezgésű működés, automatikus, és tulajdonképpen bármilyen inger éri, ezt azonnal megpróbálja képekre lefordítani. Ebben ugye segít neki az éterikus agy, és itt a fizikai agynál még fontos megemlíteni, hogy például a legkisebb fizikai hatások is, amik érnek minket alvás közben, tehát például egy hőmérsékletváltozás, egy-egy fizikai inger, akár mondjuk szomjúság, ezek rögtön hatnak a fizikai agyra, és ezeket ugye beleszűjük az álmunkba, ezek megjelennek utána. Az éterikus agy az ugye még sokkal érzékenyebb, mint a fizikai agy, már nappal is, de az alvás közben pedig még inkább. Úgy képzeljük el, hogy egy gondolat áram káoszban, nyüzsgésben vagyunk napközben is, az ébrenlétben is, amelyet azért a tudatos ébrenléti állapotunkban viszonylag kordában tudunk tartani azáltal, hogy egyrészt ugye saját gondolataink is vannak, fizikai tevékenységeket végzünk, kommunikációt végzünk más emberekkel. Viszont, amikor álomba merülünk, és félig meddig öntudatlanok vagyunk, akkor ezek betörhetnek az éterikus agyba, az éterikus testhez, hiszen ki van szolgáltatva ennek a gondolatáramnak. És hát ugye szintén tisztánlátó megfigyelések mutatják, de ezt akár magunk is érzékelhetjük, hogy ezek között a gondolatáramlatok között meglehetősen sokan rossz a negatív gondolatáram, amiben élünk, és ezek ugye hatnak ránk, és például az ébrenlét során koncentráció, összpontosítási problémákat tudnak okozni. Egy érdekes kísérletet végeztek egyébként az éterikus aggyal, megpróbálták lekapcsolni ezekről a gondolat áramokról, és megfigyelték, hogy mi történik vele ilyenkor. Egy idő után elkezdett magától egy tompa tudatosságot mutatni, egy tompa aktivitást, és megpróbált korábbi emlékekből előhúzni képeket ebből a tárházból, és azokat megélni újra. Tehát teljes nyugalomban nem tudott maradni. Az asztrális testre tovább menve, így az alvás kapcsán, ugye ez az a tudathordozó eszközünk, amelyikben az ego, a felsőbb énünk az alvás idején működik, és látunk is majd képet erről a későbbiekben, hogy ugye ez az, ami a fizikai alvó test felett lebeg. Ugye a megjelenése az függ az illető fejlettségétől. A fejletlen embernek nagyjából így néz ki az asztrális teste, ilyen ködös, tojás alakú, nincsenek benne konkrét éles vonalak, és ennek viszonylag kicsi a mozgási szabadsága, tehát nem nagyon távolodik el a fizikai testtől az alvás során, és nem is nagyon tudatos benne az ember, tehát a fejletlenebb ember. Az ébrenlét során egyébként tehát az asztrális testet arra használja, hogy ugye az elméből a fizikai test felé próbál, ugye az asztrális testen keresztül áramlatokat, hullámokat, rezgéseket közvetíteni. Azonban amikor elalszik, akkor ugye ez a fejletlen asztrális test ez nem tud magától felfogni rezgéseket, illetve az agy is nagyon tompán, alacsony üzemmódban működik, tehát gyakorlatilag az ilyen fejletlen ember alvás közben nagyjából öntudatlan. És ez is okozza azt ilyen esetekben, hogy ébredéskor nagyon-nagyon kevés benyomása van arról, hogy mi történt vele az alvás közben. Itt láthatjuk egy átlagemberét, amely már egy kicsit élesebb körvonalú, tehát ő már jobban tud az asztrális és a fizikai test között kapcsolatot teremteni. Ez pedig a fejlett ember asztrális teste. Ugye itt azért a lehetőségek tárháza végtelen, és ahogy itt az előző előadásokból is láttuk, ez egy nagyon jó gyakorló terep arra, hogy hogyan tudjuk ezt a hidat kiépíteni az asztrális és a fizikai világ között, hogy átjárható legyen, és teljesen tudatosan tudjunk működni mindkét síkon. Egyébként a tisztánlátók azt figyelték meg, hogy sokkal nagyobb a mozgási szabadsága, tehát nincs már annyira a fizikai testhez kötve alvás közben, és nagyon sok mindent meg tud tenni az asztrális világban az alvás alatt. Ugye fejlettebb ember esetében azért itt pozitív dolgokra kell gondolni. Igen, fejlett állapotban itt kommunikálhatunk akár élőkkel, akár már olyanokkal, akik eltávoztak, illetve bizonyos esetekben tanításokat kaphatunk mesterektől, akár élő, akár nem a fizikai síkon lévő mesterektől. Tehát sok gyakorlás szükséges, de nem lehetetlen. Tehát akkor nagyjából így nézünk ki az alvás közben. Ugye az történik, hogy a fizikai test elalszik, ugye ez a sűrű testünk, ez marad az ágyban, és a finomabb tudathordozóink, az éterikus és az asztrális test pedig kivonulnak, visszahúzódnak, és ezek lebegnek felette a levegőben. Ugye a fizikai testünk az ébrenlés során folyamatos erőfeszítéseket tesz, ezek mind fizikaiak, mind gondolatbeli, mind az érzelmek, amik érnek minket egy-egy nap. Viszont a testnek viszonylag kisebb mértékű alvás is elég lehet. Természetesen az azért életkortól, illetve állapottól is függ. Tehát a pihenési idő azért csökkelhet, van akinek néhány órás, akár néhány perces alvás is elég lehet. Viszont az asztrális testünk az, ami nagyon hamar kifáradt, hiszen ennek folyamatosan közvetítenie kell a tudathordozók között. Azonban nagyon fontos azt tudni, hogy a saját síkján nem fárad el soha az asztrális test. És ugyanez igaz a mentális testre is, hogy a fizikai agyunk fárad el, és az elménk nem. Tehát nem létezik az elmének az elfáradása, kifáradása. A következőkben az ego tulajdonságairól lesz szó, hogy hogyan is fordítja le ezeket az ingereket, amik érnek minket, és az álmainkban ezek hogyan jelennek meg. Nagyon érdekes... Ez az időmérték, ami teljesen más az asztrális síkon, mint a fizikai életben. Tehát a fizikai síkon 1-2 másodperc, vagy 1-2 perc, az asztrális síkon sokkal több idő lehet, akár egy egész leélt élet. Erre az irodalomban nagyon jó példák vannak. Például volt egy ilyen kísérlet, ahol valakinek egy bizonyos rítus keretében a fejét lenyomták víz alá. Ez pár másodpercig tartott, és ő addig egy teljes életet leélt az asztrális síkon, vagy álomban tulajdonképpen, és teljes mértékben megélte minden szinten, és visszatudta ezt hozni az emlékezetébe. És ez valójában 4-5 másodperc volt a fizikai síkon. Ez az állapot, tehát létrejöhet ilyen bizonyos hipnotikus állapotokban. Beszámoltak ilyen elkábított állapotban, például a fokhúzás során is, hogy körülbelül 20 másodperc alatt az illető több hónapnyi életszakaszt élt meg a saját életéből. Illetve ugye fizikai behatásra, amiről már szó volt, gyakorlatilag tulajdonképpen szintén rögtön tudunk reagálni az álmunkban. Egy érdekes dolog még, például a helyváltoztatás. Ugye, hogy az asztrális síkon ott egy pillanat alatt ott teremhetünk bárhol a legtávolabbi helyen is. Amit érdekes mondani, a fizikai agyunk egyáltalán nem talál meglepőnek, az ego társít hozzá képet. Ezt úgy nevezik, hogy tulajdonképpen a gondolattársítás elve alapján kötünk hozzá képzeteket. És ugye ezért is nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk az asztrális síkon, hiszen ez az érzelmeknek, szenvedélyeknek a világa, ahol ezeket sokkal-sokkal erősebben éljük meg, mint a fizikai síkon. És pontosan ezért bizonyos gyakorlatokkal, illetve tudatos kontrollal kell ezekhez hozzáállni, hiszen mind a negatív, mind a pozitív érzelmek nagyon-nagyon erősen csapódhatnak le az asztrális síkon, amelyek egyrészt ott hatnak ránk, illetve ébredés után az ébrenlétben is befolyásolják az életünket, illetve tulajdonképpen a karmikus fejlődésünket. És a másik tulajdonsága, ez a úgynevezett dramatizáló ereje. Tehát ugye tulajdonképpen, amiről itt korábban is szó volt, hogy ugye a külvilágból felvesszük az idegszálak által az ingereket, ezek jutnak el az agyhoz. Ez ugye egy nagyon rövid idő, másodpercnek a tört része, viszont mégis egy bizonyos kis időintervallum. Viszont az ego, amikor ugye elhagyja a sűrű fizikai testet, és a finomabb tudathordozókban található, teljesen egyidejűleg érzékeli azt, ami akkor éppen vele történik. Ez az időkülönbség, ami alatt ugye össze tudja állítani a drámáját, vagyis azt, hogy amit érzékelünk, azt utána milyen képekben, milyen fogalmakban kapjuk meg a fizikai agyba. Hiszen a fizikai agynak szüksége van valamilyen gondolattársításra, ahhoz, hogy értelmezni tudja az ingereket, egészen addig, amíg ugye fel nem ébredünk. Ugye az, hogy a drámát hogy állítja össze, ez ugye függ a fejlettségtől, függ attól, hogy éppen a ébrenlét alatt a fizikai életben mi történt velünk, miben vagyunk benne, milyen problémában, a mi tudatunknak milyen szimbólumok a megfelelőek, ami alapján értelmezni tudjuk. És ugye ez biztos mindenki tapasztalta már, hogy főleg az ébredést követő közvetlen időszakban nagyon nehéz még különbséget tenni a között, hogy mi az, amit álmodtunk, és mi a valóság. Ide sorolják még az előrelátás képességét is, ami ugye az álmokon keresztül megtörténhet, de azért ezzel vigyázni kell, mert az információk jelentősen torzulhatnak, szintén a tudathordozók fejlettségétől függően. Illetve, hát érdekes módon, illetve valójában logikus módon, aki jól tudja uralni a karmáját, nagyon tudatosan él, annak sokkal kevesebb, tehát kevésbé lehet megjósolni azt, hogy mi történik vele, hiszen bizonyos döntésekkel ő változtathat ezen az életúton. Viszont az, aki mondjuk kevesebb tudatossággal él, és nagyjából tényleg csak a karma ereje hajtja előre, ott ezek a jósló álmok azért sokszor segíthetnek, vagy tényleg beválhat az, amit érzékel közben. Ide tartozik még az a tulajdonság, hogy ugye szimbólumokban gondolkodunk, illetve az ego ezeket használja a megértéshez, a megkülönböztetéshez, és ezekhez kulcs is van, ezekhez a szimbólumokhoz. Ugye sok esetben az a probléma, hogy a képek megvannak, a szimbólumok, amiket álmunkban láttunk, csak a kulcs maradt oda át, ezért nem tudjuk, vagy pedig nem pontosan fordítjuk ezt le, hogy mi is történt velünk. És egy Szepes Mária idézetet szeretnék még ide kapcsolatban felolvasni, hogy a szimbólumok nem hazudnak, s leleplezik a fizikai sík legügyesebb szemfényvesztéseit is. Tehát amik abban tárolódnak, amiket abban kapunk, azok bizony úgy vannak, csak értelmezni kell őket, tudni és megtanulni. Tehát összességében összefoglalva, ugye az álmokat létrehozó tényezők, az ugye egyrészt az ego, ami ugye a fejlődés különböző fokán áll, és ugye a dramatizáló képessége az ettől függ, ugye, hogyha tökéletesen uraljuk, akkor nagyon jól át tudjuk hozni ezeket az információkat. Aztán ugye az asztrális testünk, amiből a vágyakat, érzelmeket tudjuk megélni. Az éterikus agy, a rajta szüntelenül keresztül áramló gondolatáramlatokkal, és az alsóbb fizikai agy, ami egy nagyon alacsony tudatossággal próbálja felfogni ezeket a képeket. Szintén Szepes Máriától való, hogy az álom asztrál anyagból szövődik. Ez egy szép megfogalmazás, és egy jó, talán így könnyebb ezt érzékelni, hogy hogyan is működik. Igen, és tulajdonképpen a zavaros álmok okai, ez nagyjából ez is egy összefoglalóként, ugye a különböző tudathordozóknak a működéseiből, illetve nem teljesen fejlett működéséből adódó okok. Tehát ugye egyrészt ezek a folyamatos öntudatlan ismétlések, rezgések, amiket a fizikai agy próbál felvenni, ezek ilyen szétszórt, zavaros emlékek lesznek. Akkor lehet ugye ez a véletlenszerű gondolatáramlat, ami az éteri agyon folyik keresztül. Ugye az asztrális testből ezek a meglehetősen heves érzelmek, szenvedélyek, és ugye, hogyha nem elég fejlett az ego, hogy ezeket lefordítsa. Általában ugye ezek együttes hatása okozza azt, hogy ha emlékszünk is arra, hogy valami fontosat álmodtunk, akkor vagy a kép hiányzik belőle, vagy a kulcs hiányzik hozzá, hogy ez mit is jelent. Ugye nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy nagyon szeretnénk reggel visszaemlékezni az álmunkra, mert tudjuk, hogy fontos számunkra a következőkben. És ugye nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy ne csak az asztrális tudatosságunk legyen elég fejlett, hanem hogy az agy is elég érzékeny legyen, és a kettő közötti kapocs meg legyen. Tehát, hogy fel is fogjuk, és tudjuk értelmezni ezt. Tehát itt is, ahogy látszik, ugye néha sikerül az éterikus testen keresztül a fizikai testbe átvinni a hatást, és néha lehet élénk az emlékezet, de általában, amikor felébredünk, és megpróbálunk visszaemlékezni, az ugye a fizikai agyból történik, és ez egy nagyon sűrű rezgés, ami ezeket a finomabb tudathordozókhoz kapcsoló rezgéseket, képeket elnyomja, és nem tudunk rá visszaemlékezni. Nagyon fontos egyébként, hogy hol alszunk, milyen környezetben, hiszen amikor az asztrális test és a finomabb tudathordozók kivonulnak a sűrű fizikai testből, ott ugye egy vákum támad, és ez gyakorlatilag beszippantja magához, vonzza azokat az asztrális részecskéket, amik ott az asztrális térben körülöttünk vannak. És ez ugye még véletlenül sem válik tudathordozóvá, viszont hathat a fizikai testünkre. Tehát fontos az, hogy tudjuk, hogy jó helyen alszunk, ugye nagyon sokat hallunk erről, hogy ki lehet mérni, hogy például milyen helyen, jó helyen van az ágyunk, különböző tértisztításokat lehet elvégezni, ezeknek mindenképpen pozitív hatásuk van, és nagyon is szükségesek. A nagyon fejlett állapotban ugye el lehet azt érni, hogy gyakorlatilag megjelenik a híd az asztrális és a fizikai test között, és gyakorlatilag eltűnik a különbség az alvás és az ébrenlét között. azért nagyon fejlett emberek élnek, élnek a bolygón, szerencsére, fizikai testben, akik képesek erre, tehát annyira az uralmuk alá vonták az elméjüket, hogy gyakorlatilag az asztrális világot ugye teljesen koordinálni tudják, kontrollálni tudják. Egyébként vannak erre egyszerű gyakorlatok, ugye általában az ébrenlétben azzal tudjuk kezdeni, hogy elkezdünk odafigyelni a saját gondolatainkra. Egyrészt megpróbáljuk megkülönböztetni, hogy mi az, ami a saját gondolatunk, saját érzelmünk, és mi az, amit esetleg a külvilágból szedünk, és nem is hozzánk tartozik, csak hozzákapcsolódott a saját gondolatunk vagy érzelmünkhöz, esetleg hasonló állapot miatt. Majd megpróbálhatjuk azt a következő lépésben, hogy a saját gondolataink közül is szűrünk, tehát hogy ami éppen nem fontos, azt megpróbáljuk elengedni, hogy mindig az itt és mostban tudjunk lenni, és ne zavarjanak egyéb gondolatok. Erre ugye nagyon sok koncentrációs, meditációs technika létezik, akár a jóga is, de bárkinek egyénre szabottan lehetnek saját kis rítusai, amikkel ezeket el tudja kezdeni. Az alvás előtt pedig meg lehet azt csinálni, hogy például ez egy egyszerű kis mágikus gyakorlat, hogy az éteri test köré, tehát az aura vonalában vonunk egy védőburkot, ezzel meggátolva a fölösleges, akár negatív gondolatformák bejövetelét az alvás közben, tehát ezáltal meg lehet ezeket szűrni. Hogyha már kicsit tovább jutottunk, akkor el lehet határozni minden elalvás előtt, hogy igenis emlékezni fogunk az álmunkra. Nem kell elkeseredni, ha ez nem sikerül néhány nap után, nyugodtan lehet próbálkozni, és ezt minden este ezzel a tudattal elaludni. A következő lépésben pedig az álmodás közben lehet már irányítani, hogy mi történjen velünk. Akár az, hogy kikkel találkozzunk, ha belecsöppenünk egy eseménybe, akkor az merre folytatódjon, meg lehet figyelni, hogy kikkel találkozunk, és akár ugye magasabb szinteken már tanításokat is kaphatunk, kérdéseket tehetünk fel, és ugye amikor már még följebb jutunk, és sokat gyakorlunk, akkor ezeket le is tudjuk hozni az ébrenlétbe, és vissza tudjuk idézni bármikor. Az alvajárás, mint érdekességet tenném hozzá a témához, aminek ugye tulajdonképpen az a lényege, hogy bár a finomabb tudathordozók kimentek a fizikai testből, és a fizikai test alszik, mégis fizikai mozgást végez tulajdonképpen. Ennek láthatjuk itt az okait, hogy ezt mi okozhatja. Ugye egyrészt lehet olyan, hogy az ego közvetlenül hat a fizikai testre, tehát a mentális és asztrális tudathordozók távollétében, és így tudja azt mozgatni. Aztán lehet az, hogy maga a fizikai test mozgatja saját magát bizonyos automatizmusok miatt, amik beragadtak. Aztán van olyan ok is, ami ugye kevésbé pozitív, hogy megfelelják a fizikai testet egy külső lény, és ez irányítja és felhasználja saját céljaira. Aztán az is egy érdekes lehetőség, amikor ennek pont az ellentéte történik meg, hogy a tudathordozók túlságosan erősen kötődnek egymáshoz, és amikor az asztrális síkon végzünk valamilyen mozgást, ami azért általában gyors, és akár nagyfokú, nagy távolságokat járhatunk be, akkor viszi magával a fizikai testet is, a fizikai síkon, felkeltve ugye a fekvő, pihenő állapotától. Alapvetően azért biztosan valamilyen tudati problémát jelez ez, tehát érdemes vele foglalkozni, és itt egy kisgyermek látható a fotón, és azért biztos van tapasztalatunk benne, hogy azért gyerekeknél az elég sűrűn előfordul. Rájuk még elég erősen hatnak előző életi képek is, emlékek is, amik megjelenhetnek az álmokban, és nagyon erős hatást tudnak kiváltani bennük, ezért is gyakori. Minden esetre biztosan foglalkozni kell vele, hogy ez megoldódjon, hiszen a tudathordozóknak egy rendellenes összekapcsolódásáról, illetve működéséről van szó ebben az esetben. és hát ugye fizikai, akár balesetet is szenvedhetünk ilyen állapotban, tehát emiatt sem jó. És akkor nézzük meg azt, hogy ugye hogyan hozhatjuk létre az asztrális és a fizikai test közötti hidat, hogyan tudunk az asztrális testünkben teljes mértékben tudatosak lenni. Ugye egyrészt szerencsére mindig az adott életünkben és életről életre is egy fejlődési folyamaton megyünk keresztül, tehát mindig előrébb megyünk, és ebben van egy automatikus fejlődés, ami e felé visz minket. Aztán lehet olyan, amikről már beszéltem, hogy még plusz erőfeszítéseket teszünk életünk során ehhez, tehát mindenféle gyakorlatot végzünk hozzá. Lehet olyan sajnos, amikor bizonyos olyan szertartások következtében, melyek mondjuk a fekete mágiához közelebb állnak, ezek szétszakítják azt a fájtlat, ami nem véletlenül van az asztrális és a fizikai sík között, és ezt nagyon-nagyon nehéz utána visszazárni, az adott életében valószínűleg már nem is lehet, maximum a következőben. Erre biztos sokunknak eszébe jut a Vörös Oroszlán, ahol gyakorlatilag ez történik a főszereplővel, hogy egy éretlen állapotban megkapja azt a képességet, hogy az asztrális síkba belelát, és ugye ezt az elméje nem tudja kontrollálni. Egyébként vannak bizonyos mentális betegségek, ahol gyakorlatilag ez a probléma. Természetesen orvosilag ez nem igazolt, de nagyon valószínű, hogy sok esetben valami hasonló történik az illetővel. Aztán lehet olyan, hogy egy barát hadhat kívülről, hát itt akár tanítók, mesterekről is beszélhetünk, akiktől beavatásokat kaphatunk, szintén szertartások keretében, de ez természetesen fehér mágikus szertartások, tehát csak is pozitív jellegű, és ezek szintén elég nagy lökéseket adnak, tehát ezek nagyon-nagyon meg tudják gyorsítani a fejlődésünket. És tulajdonképpen összefoglalva ezt a fejlődést, lényege az, hogy ugye az asztrális élet emlékét úgy tudjuk áthozni a fizikai agyba, hogy megfelelően fejlődik az asztrális testünk, aztán az éterikus csakráink is, amik hozzák tovább a rezgéseket, ezek viszik át ugye az asztrálisból a fizikaiba. A fizikai testen belül pedig az agyalapi mirigy az, aminek nagyon jól kell működnie, mert ez tudja fókuszálni a fizikai testbe ezeket a rezgéseket. És akkor végezetül Szepes Mária általi felsorolást választottam, mert azért ő nagyon sokat foglalkozott a témával. És egy kicsit a különböző típusú álmokról beszélnék még, hogy ezek mit is jelentenek nekünk az életünk során. Ugye ő ezt a felsorolást tette, amiben az ingerálom szerepel itt elsőként. Az ingerálom tulajdonképpen ugye egy fizikai behatásra keletkezik, és nagyon fontos, hogy ez azért az ébrenlét során valamilyen jelenlévő hiányérzetre utal, amit szeretnénk kielégíteni álmunkban. Ez lehet a legegyszerűbb dolgoktól, tehát például szomjúság, vagy vécére kell kimenni, viszont ide tartoznak az erotikus vagy a szadisztikus álmok, amik azért egy tartósabb hiányérzet, illetve egy tartósabb probléma fennállását jelzik, és ugye amit próbál az álmon keresztül megoldani az illető. A vágyálom az inkább szellemi dolgokhoz kapcsolódik, illetve érzelmi dolgokhoz. Olyan esetekben lehet gyakori, amikor az embernek nincsenek meg sem a külső, sem a belső képességei, vagy adottságai, illetve lehetőségei bizonyos dologra, amit nagyon szeretne elérni, és ezt próbálja az álomban beteljesíteni. Aztán a betegségeket jelző álom, ez igen érdekes, mert itt majdnem mindig szimbólumokat kap az ember betegséget illetően. Többnyire a természetből származó szimbólumokra kell gondolni, például víz, sár, jég, illetve állatok, veszélyes állatok, amik még megjelenhetnek. Hát itt is nagyon fontos a kulcs ezekhez a szimbólumokhoz, hogy tudjuk, hogy ez ránk nézve éppen pontosan mit jelenthet, melyik szervhez kapcsolódik. A krízisálom szintén biztosan volt már benne részünk, ez stressz helyzetek tartós vagy hirtelen stressz helyzetekhez kapcsolódhat, akár vizsgákhoz, más érzelmi stressz helyzetekhez mindenképpen egy túlzott terhelést vagy egy felelősségvállalást próbál itt az ember kompenzálni álmában, vagy megélni, kiélni. A visszatérő álom tulajdonképpen két dolgot jelenthet. Az egyik ugye az, hogy valami fontos változás fog bekövetkezni az életünkben, és erre figyelmeztet, illetve próbál errefelé terelni az álmunk, hogy erre figyeljünk. Másrészt erkölcsi kisiklást is mutathat. Tehát amikor kifejezetten többször mutatják meg nekünk asztrális síkról, hogy nem erre kéne haladnod, hanem arra, akár bizonyos személyekkel, akár bizonyos élethelyzetekkel kapcsolatosan változást kellene a fizikai síkon létrehozni. A figyelmeztető álom is hasonlít ehhez, de inkább érzelmi és szellemi területen veszélyekre figyelmeztet minket. Végül a profetikus álom, ami hát viszonylag ritkán jelenik meg, mert ugye ehhez nagyon jó kapcsolatnak kell lenni a különböző tudathordozók között, és már csak azért is, mert ugye egy ilyen típusú álom nem egy egyénre vonatkozik, hanem általában nagyobb embercsoportra. Például a II. Világháborúhoz kapcsolódóan azért jegyeztek fel több ilyen álmot, amik megvalósultak sajnos. És ezek jöhetnek szimbólumok képében nagyon élesen, de jöhetnek egészen konkrét képek formájában is, események formájában is. És akkor tulajdonképpen érdekességként csak egy kép, hogy hogyan működünk. Napközben mutatja például a reggeli szakaszt, ahol megindul ugye a vérnyomás, az elválasztásunk, az anyagcserénk, hogy hogyan éled a fizikai test, a délutáni órákat, ahol a legjobb a koordinációs képességünk, akkor utána a szív- és érrendszer, az izmoknak a működése 5 órakor, és érdekes, hogy a melatonin termelés az este 9 órakor indul meg, és reggel 7:30-ig tart, és ami ugye a mély szempontunkból fontos, ugye az éjszakai alvás, az álmodás, a legmélyebb alvásunk, ugye a fizikai testhez kapcsolódóan az 2 órakor történik, ezért is fontos ugye, hogy ebben az időszakban lehet akkor ezt töltsük alvással. És akkor én meg is köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen!